is nagy szeretet üdvözlünk mindenkit, hiszen ez itt az Örökémet felvidéki podcast 24. adása. Szeptember 4-én vesszük fel egy hosszabb nyári szünet után, miután mindenki kipihente magát, és alaposan megerősödött testiekben, lelkiekben. Átgondolta az életértelmét, sokat gondolta arra, hogy kellene podcastolnia. Ezúttal is az érdekes, hogy az érdekesnek tűnő közéleti témákról beszélget Balla Gábor, Gyás Laci és Tokár Géza, de most ezúttal újítottunk egy olyan szempontból és olyan téren, hogy van itt két további vendég is, akikből idővel akár állandó kontribútor is válhat, névleg Hajdú Peti és Mészáros Attila vagy Csiri. Ezúttal is üdvözlök mindenkit, sziasztok!
Hello!
Hello!
Sziasztok!
Sziasztok!
Nos, és hát ezután a rövid felvezetés után váljunk is bele a sűrűjébe. Amikor elkezdtük gyűjtögetni a témákat, hogy mi az, ami minket mostanában foglalkoztat, akkor egyértelműen azt mondtuk, hogy nem foglalkoztat minket a virtuális pártkeresés, de azért csak ez került fel ide az első témának, amit boncolgatni fogunk. Aha. Tinder, Badoo és társai. Gábor, van egy jó felvezető, de erre úgy hallottam.
Köszönöm a szót. Igen, mégpedig az, hogyha valaki most Pozsont járja napokban, akkor lehetetlen kikerülni azokat a billboardokat, amelyeken a sugardate.eu hirdeti azzal a szlogennel magát, hogy más nato magyma, szóval, hogy van erre a pénzed arra, hogy megszerezz engem. És a weboldal meglátogatása után igencsak megdöbbentett legalábbis az, hogy milyen fölvezetéssel kínálják a weboldalon a szolgáltatásaikat. A szolgáltatás végül is abból áll, hogy úgynevezett aranyalsókat hoznak össze, mégpedig az, hogy azok, akik hajlandók eltartani az aranyalsókat, azokat, akik úgy gondolják, hogy számukra nem fontos, hogy ők másból éljenek meg, mint hogy kitartottak legyenek. És ennek a weboldalnak végül is a négy úgymond szereplői, az egyik oldalon van a Sugar Daddy és a Sugar Mommy, akik ugye a kitartók, és van a másik oldalon a Sugar Boy meg a Sugar Girl, akik pedig a kitartottak. Na most érdekes ez a dolog, hogy igény van ilyenre, és hogy egyszerűen már weboldalon keresztül összehozzák ezt a két frontot, ami végül is úgy manapság már, hogy is mondjam, ilyen elnézett, megtűrt, illetve már szinte keresett kategóriában szerepelnek ezek az emberek, mert nem tudom, ti is úgy veszitek-e, hogy ez egy, hogy is mondjam, elég alantas szerepkör, hogy azt tegyem föl létszélomnak, hogy én majd azért, mert ahogy kinézek, akkor majd kitartson akár egy sugar mami, aki tegyük fel egy jó szituált, pénzes menedzser nő, akinek az kell, hogy egy társaság meg tudjon jelenni egy jó kinézetű, lehetőleg ilyen metroszexuális egyénnel, aki gondolom aztán egyéb vágyait is teljesíti, ugyanez ugyan érvényes a másik oldalra is, ahol gazdag férfiak keresik a különböző testi adottságokkal rendelkező nőket. És még annyit tegyek hozzá, hogy a rendesen weboldal nem is titkolja, hogy kiknek szól ez az egész társkereső portál, mert ott van, hogy nincs pénzed jó, mit tudom én, albérletre, unod már az intrit, vagy mindenhová busszal kell járnod, hát akkor jelentkezz ide, és megoldódnak a gondjaid. Gondolom, látom, valakinél eltörött a mécses, úgyhogy...
Igen, ez a jodroping volt, tisztos.
Valaki
ennyi legdöbbent. Hogy itt egyébként a asztal mellé csak így már rutinból helyezett jegygyűrűm esett le a torkára. Akkor az nem tudom, mennyire hangzik jól, de ez történt, úgyhogy ezután is visszaveszem itt a ujjamra.
Gondolom, lazasan begépelted a weboldalt, és most kezdtél listázni, hogy mégis ki lehet az, aki neked szólott.
Természetesen nem, illetve igen, de pusztán kíváncsiságból, és nem engedett tovább, mert regisztrálni kéne, úgyhogy ezúton is üzenem, hogy nincs regisztráció sem.
Teljesen jogos, hogy regisztrálni kell, hadd nézz neki, hogyha esetleg csúnya vagy szegény emberek is csak úgy egyszerűen bejuthatnának.
No, a kérdésem úgy hangzik, találkoztatok-e már, hogy egyszerűen láttatok-e valahol embereket, akikről biztosan megmondtátok, hogy na hát ez bizony pénzen alapul ez a kapcsolat is, és elítéltétek-e, nem tartjátok elítélendőnek-e, egyáltalán mit gondoltok a témáról? Oké.
Nem, én kicsit azon akadtam fenn, hogy te így ezt valami újdonságként próbáltad behozni, miközben.
Nem, ez nem újdonság. Maga a jelenség nem újdonság számomra, az az újdonság, hogy Szlovákiában is megjelent webportálként, és ez brutális médiakampányal van alá dúcolva.
Egyébként én teljesen meghökkentem, hogy ez tényleg egy ilyen, én nagyon naív vagyok szerintem, és én azt hittem, ez a más NATO matymál, hogy ez nem is a ilyen anyagi vonzata van, hanem inkább ilyen fizikai, szóval én nem is hallottam még erről. Szóval igazán most van először, és szerintem ez teljesen, hát nem tudom, megdöbbentő.
Különben tényleg, amikor említetted először, hogy létezik ez a oldal valamikor beszélgetés közben, akkor én úgy nem igen hittem benne, aztán megláttam én is a plakátokat Szlovákia körül, és először még, amikor megláttam a plakátot, akkor is csak azt hittem, hogy ez valamilyen vicc oldal. Tehát, hogy bejelentkezel, és akkor kiszűrik azokat embereket, akik ezekkel erre hajlandóak lennének, és Isten tudja, valamikor már listázni fogják, hogy már pedig ezek az emberek azok, akikre vigyázni kell, hogyha kapcsolatba akarsz menni.
De hát, hogy van ilyen hátszer a dolognak, de nem hiszem.
Hát sajnos még is.
Lehet, hogy a CIA üzemelteti, vagy valami a sovod.
Nem, tehát szerintem mindenképpen megvan neki a megmerre a kereslet valószínűleg.
Szóval csak az, hogy ilyen intézményesítetté válik a dolog, szóval ez számomra megdöbbentő, hogy ennyire
hát előbb-utóbb mindent intézményesítenek, amire van kereslet. Szóval ezzel a részével szerintem annyira nincs baj, mint hogy azzal, hogy valaki ezt úgy nyíltan fölvállalja, hogy igen, van pénzem, és ezért mit tudom én fizetek azoknak a lányoknak, akik velem vannak, illetve fordítva. Ez a klasszikus fiatal voltam, és kellett a pénz. De ami viszont a negatív oldala, és ami miatt szerintem nem nagyon kéne ilyen oldalaknak üzemelnök, és főleg nem ilyen nyílsággal, hogy valamennyire próbálják ezt a nem teljesen klasszikus kapcsolatot normalizálni. Márpedig szerintem nem teljesen normális.
Szerintem is, és pontosan azt támasztja azt a hedonista világnézetet, hogy attól még, hogy fiatal vagy és szép, akkor minden csak az öletbe hullik, és az jár neked, és akkor ez végül is, nem tudom, én szerintem valamilyen szinten közelebb hozza az erőszaktevőket, az erőszak elszenvedőikhez, mert azért tegyük hozzá, hogy szerintem aki ilyen oldalon, ilyen kapcsolatra vágyik, vagy pontosabban csak ezt keresi, akkor ott elég erősen fog működni az alárendelt, fölé rendelt viszony, és valamilyen szinten az ilyen visszamutat erre, nem is tudom, a szürkötven árnyalataiban megjelenített hagyalmokra, lehet, hogy ez valakinek úgy gondolja, hogy ezt kéne kipróbálni, és akkor ez így táptalajtad ennek a próbálkozásnak, meg ennek az egész világnak, mert tegyük hozzá, hogy azért ott is valami ilyesmi működött. Szóval igaz, hogy a csaj nem ezt kereste abban a filmben, nem láttam és nem is olvastam, ezt azért tegyem hozzá. De valamilyen szinten szerintem azután lett ennek nagyobb keletje, meg azután mertek jobban bevállalni ilyen társadalmi szerepeket, miután, hogy is mondjam, elfogadottabbá vált pont ilyen filmeknek és az ilyen tematikáknak köszönhetően.
És gondolod, hogy tényleg, hogy elfogadottabbá vált, mert az, hogy kicsit nyíltabban elérhető, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy több ember számára elfogadottabb.
Szerintem ez olyan két oldalú fegyver. Tehát amikor te azt látod, akkor az valahogyan normalizálja magát. Tehát ha nincsen valamilyen erős ellenszenve a köznéptől, hogy már pedig ezt nem engedjük meg, akkor ez egy valamennyire normalizálódni fog. És igazából én is ettől félek, hogy ez egy olyan modell, kapcsolatmodell, ami nekem igazából teljesen unszimpatikus.
Ez egy nem hosszú távú kapcsolatról szól ez az egész, legalábbis nekem nem ez jött le, és tény, hogy lehet, hogy valaki azt keresi benne, de...
Szerintem pont, hogy hosszú távú kapcsolatokra, egyszerűen az van, hogy az illető úgy gondolja, hogy az abból kifolyólag, hogy jól néz ki, jó nagy mellei vannak, nem tudom, hogy milyen melle, stb., föltöltött ajkai, és akkor ebből kifolyólag nem is kell neki már tanulni, nem kell dolgozni, mert egyszerűen ő lesz a kitartott pont.
És itt viszont mennék a másik oldalra is, tehát ki az ember, aki akar magának egy olyan partnert, aki tudja, hogy csak meg tudja vásárolni. És abból alakítja fel a kapcsolatát, hogy most ővele jól fognak bánni azért, mert meg tudja fizetni ezt a bánásmódot.
Hát azért dermesztő a dolog, hogy ennyire anyagilag épül fel az egész kapcsolat.
Szóval az a dermesztő, hogy nem is titkolja, szóval nincs is egyáltalán leplezve ez, hanem teljesen explicit ki van fejezve, hogy igen, ez csak az. És ez tényleg átlép egy ilyen etikai határt szerintem, ami már úgy embernek, ilyen normális embernek a jó érzését azért szerintem kérdős értse.
Nem feltétlenül akkor, hogy mindenki érezze ezt a etikai tárt, mert pont, hogy nyugodtan te mondhatod, hogy úgyis, hogy te mindent megadsz annak a csajnak, amit csak szeretne, és ez igaz is valamennyire. Szóval miért érez magad rosszul, hogyha ő erre vágyik, te meg megadod neki, mindenki jól jár.
Mármint
ez ilyen érdekes, hogy belegondolni azért, hogy például ez mondjuk, ha egy 100 évvel ezelőtt hirtelen májikusan megjelent volna az internet, akkor sokkal kevésbé lett volna például elítélendő. Képzeld el például hozományom.com-ot, az a jól szituált gentlemanek odaírják a jövedelmüket, és a jól szituált úri hölgyek megmondják, hogy milyen kérőre tartanak igényt, és szerintem senki nem mondott volna rá semmit, mert így működött kvázi a világ. Hogyha
igen, szóval el... szerintem is, hogy általánosan ez nem egy új jelenség, csak én úgy érzem, hogy ez kicsit jobban látlázva volt így a...
Meg száz
éve volt kimondva, igen.
Száz éve férfi és a nőnek az apja regisztrált volna, de is egyezték volna.
Igen, igen.
És aztán mondta volna, hogy figyelj, találtam neked a sugar daddy.
Ezek a zsidó házasok közvetítők jó jártak volna.
De ha vele gondolunk, ez a modernkori párkeresés, a virtuális párkeresés fórumai, az úgynevezett Tinder és a Badoo, amelyikek ugye pont erre, nem tudom, állítólag Tinder másra van használva egyes országokban, nálunk állítólag, hogy nem az egy éjszakas kalandok, valakinek nagyon potyognak a dolgok.
Bocsánat.
Valaki, szóval nem az egy éjszakás kalandoknak volt a találkozó, hanem tényleg párkapcsolatot kerestek az emberek, addig az angol száz országokban állítólag pont, hogy egy ilyen egy éjszakás kalandoknak a tárhelyévé vált. És szerintem pont ennek az ott kialakult idézőjelben vett vevőkörnek alakult ki aztán ez a specifikus pont, ez a sugar date.eu, mert ugye állítólag tele vannak ezek a Tinderek, ismét nem saját tapasztalatot, hanem olvastam róla, szóval tele van a Tinder és a Badoo is olyan profilképekkel és profilokkal, amik végül is teljes mértékben csak az anyagi vonzatot hozzák fel, az azt jelenti, hogy ki hogy néz ki, mekkora, nem tudom, izmok vannak rajta is, mekkora BMW vagy Mercedes kulcsot pörget az ujján. Ellenben a föltöltött ajkak és a mellek kínálatával szemben.
Hát jó, de hát ez egy szintén egy ősi szabály, hogy te nem átlagy egy nagyon specifikus rétegbe tudsz csak azzal csajozni, hogy hány könyvet olvastál el.
Igaz.
Tehát hogy ezek ugye erős idők óta adottak kvázi, hogy mik a csajmágnes tulajdonságok, és mik azok, amik hát úgy nem annyira egyértelműen ebbe a kategóriába tartoznak, azzal együtt, hogy valaki persze keresheti azt, meg keresett más tulajdonságokat, csak lehet, hogy azt akkor nem ilyen óriási felhozatalból ilyen tömegesítve, vagy tuszatosítva keresi.
Én, szóval ez a szabály szerintem ez a Respál féle dolog, hogy a nő válogat, a férfi mindig hajlandó. Ez így mindig is érde. Szóval nekem ez a gond, ez igazából az etikai gond, ez teljesen explicit, és már úgy feszeget valamilyen jó ízlést. Ez, hogy tényleg csak pénzről szól az egész is.
Jó, de azért ezeken a társkereső applikációkban, meg weboldalakon azért nem csak a pénzről szól az egész, szóval tényleg ez a...
Nem, szóval a konkrétan erről egyenről sugárzik.
Ja, igen.
Ennek a témának kapcsán hadd kérdezzem már meg, volt-e valami személyes tapasztalatotok, hogy bár valamelyik oldalnak, amit említettünk, nem feltétlenül most, hogy a sugardate.eu lesz az, hanem a Tinder, vagy a Badoo, vagy esetleg valami hasonló felületen volt-e már, hogy összejött randi, vagy mentetek-e ki vakrandira az alapján, hogy az illetővel csak interneten keresztül találkozatok, és vetétek fel egymással a kapcsolatot?
Hú, én gyorsan lezárom el én részemet, nem?
Uh-huh. Szintén.
Nem volt valami tapasztalatom.
Ja.
Hú, nagyon eregek vagyunk.
Nekem volt.
Nekem volt, de az is igazából nem ennek volt, nem ilyen oldal volt, hogy társkereső, hanem annak idején emlékeztek-e, volt ilyen már nem létező oldal, hogy Unister.
Nem,
soha nem volt. És igazából egyetemistákat gyűjtő oldal volt, szóval igazából meg kell adnod, hogy melyik egyetemen tanulsz, vagy tanultál, és akkor regisztrálhattál. És...
Kimondottan társkereső oldal volt, ha jól
értem? Nem, ez ilyen végül is baráti társaságok, meg volt osztálytársak kapcsolattartására volt, de persze lehetett ott is bögdösni, úgymond lehetett a másikat, és figyelni azt, hogy mikor nézték meg a profilodat, és akkor ilyen, ennek kapcsán volt aztán nekem is egy randi, ami összejött így.
Tudj, vakrandi?
Vakrandi. Szóval igazából a csajnak csak egy képét láttam, az se volt valami hű, de sokat mondó, de a sok csetelés után úgy gondoltam, hogy van értelme találkozni, és aztán össze is jöttünk. Igaz, hogy csak 3 napig tartott az egész kapcsolat, de attól függetlenül volt fizikai megvalósítás, és a dolgnak kimentünk kávézni, jól éreztük magunkat továbbra is, úgyhogy nem volt csalódás végül is az, hogy most teljesen más embert ismert meg az ember a gép és a képernyő mögött, mint valójában. Úgyhogy, és elég sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy tényleg nincs már lehetőség, nincs meg az a közös felület, ahol találkozni lehessen ezekkel az emberekkel, akikkel tényleg közös érdeklődési pontokat találjanak. Viszont, és ne haragudjatok most tényleg, én viszem itt a szót ebbe ehhez a témához, de van még egy oldal, amit mindenképp meg szeretnék említeni, ez pedig a victoriamilan.com, ami egy szintén egy társkereső bizonyos értelemben. Ez a Victoria Milan, ez egy, hogy úgymond szintén egy piaci rést hivatott betölteni, ahol is párkapcsolatban, illetve házasságban élők kereshetnek alkalmi partnereket, ugyanúgy párkapcsolatban élő, vagy pedig házasságban élő partnereket. Szóval csak erre van az egész kihegyezve, hogy te már bizony szeretőt keresel, nem akarod felrúgni a jelenlegi kapcsolatodat, se a gyerekeiddel megszakítani emiatt a kis félrelépések miatt a dolgot, de egyszerűen keresel pont ilyen hasonló gondolkodású embereket, és akkor patada, itt van ez a victoriamilan.com. Ez Európában és Skandináviában, szóval nem is amerikai, nem is a tengeren túli világra van.
Nem volt egy hasonló oldal, amit feltörtek nem olyan régen, és aztán kikerült egy csomó ilyen úgymond köztisztviselőről, nem itteniekről, hanem nyugatiakról, hogy be vannak regisztrálva, és aztán mindenkinek magyarázkodnia kellett.
Ezt igen, ez jutott nekem is az eszembe, úgyhogy vagy ez vagy valami nagyon hasonló oldal.
Érdekes az oldal, mert itt pont azt írják, hogy a feltöltött képeket miképpen retusált ki, szóval, hogy ne lehessen felismerni, hogy te vagy rajta, de azért előáruljon azért pár dolgot, az, hogy az illető vonzónak találjon, vagy pedig, hogyha fényképezkedsz, akkor ne legyen rajtad valami jellegzetes ékszer, hogy arról felismerjenek, álnevekkel érdemes feljelentkezni, szóval pont ez, hogy
Talán éppen az, hogy ebben a feltört adatbázisban voltak beazonosítható
részek,
tehát hogy konkrétan a e-mail címed, amivel regisztráltál, és ami nem volt ott nyilvánosan látható. És ebből eléggé nagy botrány is lett akkor. Mondjuk teszem hozzá megérdemelten, tehát aki egy ilyen oldalra így regisztrál, a könnyebb utat, mert a kiskapukat választ a házassági problémáinak a megoldása, az akkor az meg is érdemli, hogy úgy alaposan.
Kicsit közben utána néztem, és majdnem jól emlékeztünk, ez nem ez az oldal volt, hanem Ashley Madison nevű.
Tudtam, hogy valami női név, igen.
Egy kanadai nagyon hasonló rendszer, tehát szintén kapcsolatban és házasságban és per vagy házasságban élő embereket próbálnak összehozni.
Engem nagyon is kicsit mulatatott az, amit írtak úgymond ajánlásként az ottani felhasználók, hogy ez a weboldal mentette meg a házasságát egyszerűen. Hát én nem is tudom, kicsit fura. Hát gondolom úgy, hogy a férjel már unalmas volt a szex, és akkor egyszerűen talált egy szeretőt, és akkor így mindenkinek megvan minden. A férj is szereti őt, és megvan az alkalmi partner is. Így mentette meg a házasságát.
Igen, elütött eszembe a tipikus vicc, amikor kell egy nő, aki jó tud főzni, jól lehet vele beszélgetni, jól lehet vele sörözni, és jó szexelni, csak az a négy nő ne ismerje egymást.
Igen, így van. Akkor felvetül a kérdés, hol lehet találkozni?
Ez így igaz. Hol lehet találkozni vajon? És hát, mert ez egy nagyon érdekes átkötés, de ugye ezzel kapcsolatban még, amikor elkezdtünk azon gondolkodni, hogy egyáltalán mi is egy ilyen közös pont azokban a személyekben, tehát egyrészt saját magunkban, másrészt pedig akár Petiben, akár Csiriben, akár olyan személyekben, akiket még szeretnél későbbiekben bevonzani, az, hogy azért mindannyiunknak van némi tapasztalata a különféle hagyományőrző csoportokkal, vagy olyan csoportosulásokkal, akik egy ilyen mikroközösségeket alkotnak, együtt mennek bizonyos helyekre, közösek a hobbiaik, és összekötik őket ezek a tradíciók. És hát gondoltuk, hogy nem ártana esetleg beszélnünk pár mondatot a személyiségünknek ezen aspektusairól.
Lezárjuk a perskeresést?
Hát, hogy megnyissuk az új dimenzióit, lehet, hogy...
Én meg kicsit visszatérnék arra, hogy itt azért elég ilyen extrémabb dolgokról volt szó eddig, tehát a házas emberek terskeresése, vagy ilyen nagyon furcsa megoldások, de azért, hogyha valaki kicsit nyitottabb, akkor találhat rengeteg teljesen jól működő standard terskereső oldalt. Mivel nem tudom, hogy próbálkoztatok-e valaha ilyesmivel, én nem. De azért ez kicsit lezárja azt a kérdést, hogy hol találkozni, mert hogyha valaki tényleg nem tud sehol senkivel, még mindig van rengeteg online lehetőség.
Ez tény is való, igazából azt vettem észre, hogy a utóbbi időben Pozsony környékén, illetve Szlovákiában is egyre gyakrabbak ezek a társkereső rövid, ezek a... Hogy hívják? A speed dating például, ahol gyorsan lehet találkozni emberekkel, legalább valamennyire megismerni őket. Ugyanúgy vannak most főleg Pozsonyban szlovák, de ugyebár magyar ilyen körök is, amik megpróbálják összegyűjteni az embereket, csak valamilyen egyszerű közös vonásnál, abban, hogy Pozsonyban dolgozunk. Vagy ugyebár itt van a Pozsonyban dolgozó magyarok, aminek a részese vagyok, viszont van még egy szlovák oldal is, aminek már elképesztően nagy érdeklődési köre van, vagy egy csomó emberben van jelentkezve, és azokban olyan programok jelennek meg igazából napról napra, ami valakinek érdekes lehet. El lehet menni, meg lehet nézni, mit csinálnak, és egyszerűen csak ezeken oldalokon megjelennek valamilyen aktivitások, menjünk el biciklizni, menjünk el sörözni, menjünk el, nézzük meg a Kárpátokat, és ezek éppen olyan dolgok, ami után valaki érdeklődhet és csatlakozhat. És előbb-utóbb, hogyha bár a közös érdeklődéssel találkozó emberek találkoznak, akkor összejöhetnek. Tehát ez
kicsit itt akartam én is kikötni, hogy lehet, hogy bizonyos dolgokkal nem működik, a Tinder az itt összes ilyen hasonló applikáció, egy ilyen első lépésre, amit aztán később élőben oda vezettek, ahova akartok, nagyon jó lehet. És akkor meg kicsit elkapcsolódok a Géz által felvetett ilyen hagyományőrzésre is. Ha már a szóba akartok hozni, hogy például én is ezzel foglalkozom, és kicsit belelátok ezekbe a ilyen kisebb csoportokba, legyen szó akár, mit tudom én, folklórról, vagy a hadi hagyományőrzésről, amivel én foglalkozok, de bármilyen hasonló kisebb csoportosulás, az szintén eleve azzal indul, hogy hasonló gondolkodású embereket kapcsol össze, mert relatíve könnyű társat is találni ezeken belül, mint ahogy például nekem is sikerült, de tényleg nagyon sok ismerősöm, aki ilyesmivel foglalkozik, szintén adott hobbin belülről talált magának párt. Sőt, hogyha van elég sok ismerősöd egy ilyen hobbin belül, akkor előbb-utóbb azok kombinációja cserélődik, úgyhogy először egyik ez a barátodért amaz barátnőddel, aztán másik barátod ugyanezzel, és így cserélkednek, szóval valamennyire működik ez a kis, hogy mondjam, ilyen kis csoportokon belüli társkeresés, nem tudom, ezzel mennyire van tapasztalatotok, akár ilyen egy adott történelem iránt, történelmi korszak iránt érdeklődő emberek között, valami hobbi iránt érdeklődő emberek között, vagy csak egy most értelem más példa nem jut eszembe, de nektek lehet, hogy igen.
Szerintem azért még fejtsd ki azt, hogy mi ez a hadi hagyományőrzés, mert elejtetted ezt a kifejezést, és szerintem nem mindenkinek számára ismert, hogy mit
hát is jelent. Olyan, hogy, hát ahogy eleve már egy érdekes kérdés, hogy mi ez a hagyományőrzés, amit nem tudom, hogyha így rákérdezek, ott így egy mondatban el tudnátok mondani, akkor sik megpróbálkoznátok vele? Ilyen frappáns megfogalmazást?
Hát, nem tudom, szerintem...
Igazából ez egy nagyon tág téma, és hogyha úgy veszed, akkor az, hogy te vasárnap megsütöd a ebédet a nagymamád receptje szerint, az valamennyire hagyományőrzés. Nem?
Igen, de szerintem hagyományőrzésként mindenki úgy gondol, hogy valami komplexebb, nem csak ilyen, hát oké, nem egyszerű dolog a főzés, nem így értettem, de hogy valami csapat, ami közösen valamilyen múltbéli eseményt reprodukál,
Így van. Na, nagyon jó helyen tapogatod. Amivel én foglalkozok, ez konkrétan azzal fog, az, hogy a régi harcművészeteket és az ehhez kapcsolódó dolgokat próbáljuk már rekonstruálni. És erre angolban van egy nagyon jó szó, ezt historical reenactmentnek hívják, ami valójában két szó. És magyarul találkoztam azzal, hogy újrajátszás, a történelmi újrajátszás, de ez egy ilyen nagyon összvérszó összetétel, és nem terjedt el nagyon a köznyelvbe, de talán jobban megfogja azt, amit mit szeretnénk, és leszűkíti a kört a tág hagyományőrzésről egy nagyon szűk adott korszaknak a minél pontosabb megjelenítésével foglalkozó dologra. De itt megvannak nagyon szépen ezek a párhuzamok, mert tudom, hogy azt hiszem, hogy Gábor, te is, meg Péter is táncoltok.
Én legalábbis táncoltam.
Táncoltam, igen.
És most konkrétan magyar néptáncra gondolok.
Így igaz.
És ott is például szépen, illetve megvan ennek a rekonstrukciós része, ha jól tudom, illetve javítsatok ki, a tévedek, mert annyira nem értek hozzá. De a néptáncnak egy nagyon fontos része az, hogy megmutassátok, hogy ott táncoltak például 100 évvel ezelőtt itt és itt, hogy voltak felöltözve, hogy viselkedtek, és minden ilyen dolog, ami még kapcsolódik hozzá, és a fő téma pedig az, hogy hogyan táncoltak.
Ez így van, de az igazából az sokat segített, hogy nem csak a táncot láttuk, hanem láttunk korabeli, ugye, ahogy említetted, a viseleteket is, illetve azt, hogy milyen ilyen énekek vannak azokban a táncokkal ötvözve, azt jelenti, hogy mivel foglalkozott az akkori ember, és mi bántotta, mi volt az örömforrás, stb. És ezeknek az összessége aztán legalábbis számomra visszatudta valamiképpen adni azt, hogy milyen is lehetett az, amikor a magyar ember figadott, és jól érezte magát.
Én mondjuk még hozzátenném mindenképp azt, hogy mind a régi videókban is lehetett látni, hogyan táncoltak az emberek, de nagyon sokat tett az is, hogy néha elmentünk azokra a helyekre, ahol azokra a vidékekre, ahol táncolták a adott táncokat, én ott voltunk, Kalotaszegen, vagy Széken, és az emberekkel találkozik az emberek, akik azt táncolják, akkor még mindig él bennük ez a népi kultúra, és látni a hétköznapi életet, beszélni velük, látni őket mulatni, átad egy olyan érzést, amit az ember magával visz később a táncba is, és a színpadra is szerintem. Tehát ez mindig nagyon fontos volt, és fontos része volt szerintem a előadásoknak az is, hogy ne csak valamit előadj, hanem valamit előadj, aminek valami érzése is van.
És te ismered behattad a táncot?
Igen, én is már csak hobbiból táncolok.
Az úgy mit jelent?
Az, hogy azt jelenti, hogy ha táncázak vannak, akkor elmegyek táncázakba. Ha van néha valamilyen akció, évente egyszer szokott lenni a szőtes tánctábor, akkor arra el szoktam menni, hogyha adja az időm és a lehetőségem, és tartom a kapcsolatot a táncos ismerősökkel jó párra, hogy tudjam, hogy vannak, mi vannak, és ha lehet, akkor megyek. Illetve, hogyha ugyebár vannak ezek az akciók, akkor mindig hívom barátokat, hogy gyertek, próbáljátok ki, éljétek át, van ennek valami szépsége, valami csodálata, amit remélem ti is megtaláltok benne.
És mennyit táncoltál? Hány évet?
6 évet. Úgyhogy teljesen kezdőként kezdtem.
Gábor?
Detto, én is 6 évet, csak kicsit más időkorszakban, mert én igazából ilyen 12 éves koromtól 18 éves koromig, és aztán az egyetemmel abban maradt ez a karrierem, én nem folytattam az egyetemi évek alatt a tánc, meg ezt a hagyományőrzést. Míg Péternél pont fordítva, úgyhogy...
Én éppen egyetem. Akkor, amikor abba hagytam a főiskolát, akkor kezdtem el táncolni, és utána táncoltam még egy 6 évet.
És ez így aktívan is, úgyhogy fel is léptetek?
Természetesen.
Hogyne, persze, az elején árulja.
Évente olyan 30-40 föllépésünk volt.
Igazából a színpadi föllépés az a jutalom, úgymond a hosszú gyakorlások után, mert akkor, amikor a föllépésre érett vagy föllépésre érett az ember, akkor már nem azzal mentél fel, hogy na, akkor melyik lépést hova, hanem egyszerűen akkor buli volt a színpadon, és szerintem ez ugyanúgy volt a kincsőben, mint ahogy a szőttesben, szóval az az érzés, amikor már aztán a koreográfia a kis ujjadban volt, akkor már nem az automatikus mozdulatok mellett elkezdted élvezni, és akkor az volt, hogy a közönségnek táncoltál, a párodnak táncoltál, és tényleg itt van az a momentum is, ahogy amit említettél, hogy ilyen kis csoportokban előfordult az, hogy tényleg mindenki mindenkivel járt, meg mindenkinek volt a barátnője, meg én nem is tudom micsoda, szóval az tényleg ilyen kisebb fajta fertő, de azért az ott volt, igen.
De ez igazából benne is van valahol, hogyha ember vele gondol, mi nekünk is a próbák, hetente 2-3 órás próbák voltak, minden harmadik hétvégét együtt töltött, egyszerűen kialakul egy csomó közös élmény, közös tapasztalat, közös erőfeszítés arra, hogy elérjünk valamilyen közös célt, és szerintem ez egy jó kapcsolatnak mindig alapja. Tehát megismered a másik embert, tudod, hogyan gondolkozik, és erre aztán lehet valamit építeni.
És ti hogy kezdtetek el táncolni, vagy miért?
Nekem a tánc a kicsit véletlenül jött, tehát én nekem nem volt kitűzött célom az, hogy azt, hogy én táncoljak. Én találkoztam egy régi barátommal, aki éppen egy szőtes próbáról jött, ő is csak éppen akkor próbálta ki, és mondta, hogy hát lehet menni. És akkor belegondoltam, hogy mennyi mindent hoz az életemben, ami hiányzik belőle. Tehát éppen rendszeres mozgást, társaságot, közösséget, magyarságot, mert nekem igazából az hiányzott, hogy valamit adjak vissza ennek a kultúrának, mindig is nagyon fontosnak tartottam, és ki nem akarna jó csajokkal táncolni. Ez volt ugye alapmotiváció, és aztán arra még rájött a táncnak, meg a zenének a szeretete, mert igazából nekem a népi zene annyira szívemhez nem volt közel akkor még, de minél többet csináltam, annál jobban élveztem, és annál jobban megszerettem az egészet.
Nálam meg olyan indítatás volt a dologban, hogy én kiskoromtól kezdve szalóversenynek jártam, meg énekkarra, és akkor hát ugye az volt, hogy hát ha már szavalok, meg énekel, akkor én táncoljak is, és akkor ez így jött a dolog. Úgyhogy hát az ásas tánc annyira nem vonzott, mert az olyan, hogy is mondjam, azon tingvitangnak tűnt, meg túl szabadabbnak. Viszont a néptánc az olyan szabatos, ott megvannak az, hogy milyen lépések vannak, milyen tájföldnek, milyen tájnak, milyen jellegzetes lépései vannak, hogy azt fölismered, hogyha valaki még, ha nem is hallod a zenét, akkor is fölismered, hogy aha, ez az táncol, szóval, hogy egy ilyen keretes szerkezete van az egész néptáncnak, nekem meg azt tetszett meg.
És itt...
Bocsánat, hogy beleszólok ebbe, amit Gabi mondott, ahhoz hozzáraknál, hogy tényleg meglepő, hogy mennyi különböző fajta tánc van a magyar kultúrában. Ezt megint csak itt ki akarnám emelni, hogy ez a 6 év alatt szerintem, ha egy 10-ét láttam, tanultam meg a táncoknak, ami különböző táncok vannak, akkor sokat mondok. Persze van egy csomó, ami egymásra hasonlít, de attól még elképesztően nagy diverzitás van a táncokban, amit a magyar kultúra adni tud.
És ez mennyire, ha itt említetted a magyar kultúrát, ez mennyire a magyar táncokra specifikus? Szóval ti nem is tanultok, vagy néztek más nemzetiségeknek a táncait?
Hát igazából ez Kárpát-medence, tehát itt minden, ami van, amit táncolunk, azok általában felvidéki magyar táncok voltak, erdélyi táncok voltak, vagy magyarországi táncok voltak. Amikor én voltam.
Tisztán, ha érdeklődés szintjén, hogy még... megáll az egész a magyarság határainál, vagy...
Nem, a műsorokban azért van.
Hogy onnantól kezdve, hogy érdekel a, mit tudom én, a néptánc, akkor elkezdesz, mit tudom, más felé is keresni ugyanezeket a dolgokat, legalább így a érdeklődés szintjén, még ha nem is konkrétan táncolva.
Inkább úgy mondanám, hogy a Péter mondta, tényleg a Kárpát-medence ez egy jó összefoglaló, mert itt tényleg kialakult egy bizonyos fajta tánc, ami szerintem sokkal érdekesebb és sokkal nehezebb, mint a környező nemzeteknek. Nem mondom, oké, orosz néptáncokat nem táncoltam, de viszont a szlovák és a lengyel, cseh hasonló jellegűek. Szóval nem csak ilyenek, hogy ide a lábat, oda a lábat, és akkor vigyorgunk egymásra, mint mondjuk rá a görögök, vagy valamilyen albán népzene. Amire
megsértette le összes görög hallgatónkat.
De szóval igen, szóval nem véletlenül járnak, nem véletlen, nem gyakori az, hogy most a nem tudom, Alban bármilyen együttes megy Szlovákiával fölépni, mert nem jellemző, ugye, hogy azoknak a tánca olyan különleges legyen, hogy ezt én, vagy pedig nem tudom én a Hawaiion, hogy itt lengetem a fenekem erre, és a kezemet meg amarra. Szóval, hogy a Kárpát-medencei néptánc az valamiképpen tényleg kihívás táncolni, és tényleg megvan benne az a katonasság, szóval ilyen katonasági pergés, megvan benne az, hogy tényleg a fiúk az keményen oda csapnak a földnek, vagy a lábuknak, és a többi, szóval a vervunk az elég durva. És sokkal, sokkal gyengébb, vagy ilyen lágyabb más nemzetekben ott, mintha ott kicsit olyan félvarról vették volna. A magyarhoz képest, meg a szlovákhoz képest.
Most kicsit, amit így kérdezgetek, az onnan van, hogy próbálok ilyen párhuzamokat találni az között, amit én csinálok, meg az, amit ti. Úgyhogy még ami érdekelne, hogy mennyire van jelen ebben a folklórba, illetve a néptáncban az ilyen, hogy valami újítási vágy, vagy ilyen más megközelítése dolgoknak, hogy így konkrét példát is mondjak, ott van a klasszikus ír step dance. Jött a Flatley, és csinált, adott neki egy ilyen teljes modern körítést, akár modernabb koreográfiákkal, és híres lett, és mindenki örül neki, hogy ilyet csinált. Szóval ilyesmi van a magyar néptáncban is?
A néptánc, amit én tudok, az olyan, hogy ilyen hullámok vannak, hogy vagy mennek vissza az autentikához, tehát hogy mutassuk meg pontosan, ahogyan táncoltak, vagy pedig átmegy inkább ilyen táncínházas vonalba, amikor valamilyen történetet próbálnak átadni a táncon keresztül. És ez igazából az a kettő rész, ami így megy egyik irányba a másik irányba. Ahol például Szlovákiában nagyon jó példa, az ifjú szíveknek a működése. Tehát ott van nagyon erősen benne az, hogy néha átmennek nagyon erős táncínházba, ugyebár ifjú szívek már táncínháznak is mondja magát. De viszont a műsor maga az elég gyakran néptáncos elemekből van összerakva.
Uh-huh. Én nagyon rég láttam ifjú szívek előadást, tényleg az lehetett, hogy csak 20 éve is, úgyhogy... Sőt, ez biztos az előtt volt, hogy profi tánccsoporttá váltak volna, az meg már jó ideje megtörtént, ha jól emlékszem. Hát és itt ez a két irányzat, ez mint a legtöbb más helyen, ahol ilyen ilyesmi van, úgy nem szereti egymást, vagy kritizálja egymást, vagy békésen megvannak egymás mellett.
Inkább elismeréssel szólnak egymásról, szóval például a szlovák és a magyar néptáncosok úgy szerintem nagyon is szimbiózisban vannak egymással.
De most inkább erre a klasszikus, autentikus néptáncra és a feldolgozott néptáncra gondoltam.
Ja. Nem. Hát azt csak személyesen tudom megítélni, szerintem nagyon is elfér egymás mellett, mégpedig olyan szinten, hogy van az a vetület, vagy van az a fiatalság, akit meg tud szólítani az eredeti autentikus néptánc, és van az, akihoz egyszerűen kicsit közelíteni kell a mai világ, hogy is mondjam, elvárásaihoz a néptáncot, szóval kicsit modernizálják, és szerintem ebben nagyon is úttörő az ifjú szívek, és tud mozgatni meg aztán olyanokat is, akiket az a klasszikus értelemben a néptánc nem.
Aha. De ha már így felhoztad ezt a szlovák-magyar kapcsolatot, akkor erről is nyugodtan beszélj.
Igazából csak annyit akartam azzal főzni, hogy tényleg az volt, hogyha egymás mellett léptünk fel szlovák-magyar csapatok, akkor már ott is megvolt az összefűződés, hogy közeli tájegységek végül is ugyanazt a nótát vagy dalt énekelték csak a saját nyelvükön is, és pont az, hogy nem azt éreztük, hogy mennyire távol áll tőlünk a két nyelv, hanem mennyire hasonló a két zene, és hogy mennyire jó az, hogy ők is hasonlót táncolnak, ugyanarra például a Zemplént, vagy a Zemplén vidékét említsem meg, szóval, hogy...
Itt nem jön elő a fú, ezt a dalt is tőlünk loptátok?
Nem, pontos, hogy nem, és mi is nagyon szívesen énekeltük, legalábbis amire én emlékszem, igaz, hogy mondom, régi emlékekre támaszkodok, amikor erről beszélek, de nagyon szívesen énekeltünk ilyen autentikus szláv, szlovák kiejtési dalokat is, ilyen Cívcsata, Zvicsice, szóval ilyen, azt se tudtuk, mit éneklünk, de nagyon élveztük, hogy ez ilyen nem hagyományos szlovák is, hogy mi majd itt ilyet táncolunk.
Én ide még hozzátenném, hogy kicsit talán úgy tűnhetett, hogy tényleg az ötösen csak magyar dolgokat táncoltunk, de azért volt benne mind szlovák, mind cigány, mind román táncok is. És szintén hozzátenném azt is, hogy a szlovákokkal például általában, akikkel én találkozok, nagyon jó kapcsolat van néptáncosokkal is. Tehát tényleg arra van, inkább hamarabb arról van szó, hogy egymást segítjük előre, mint az, hogy egymást gátolnánk. Volt egy szőttes tábor, ahol volt egy szlovák zenekar, mert az első része a tábornak szlovák népi táncoknak a tanításáról szólt, és a szlovák zenekar lepett meg minket azzal, hogy bődi dalokat játszottak, és megpróbáltak magyarul is énekelni, tehát még magyarul tudták a szövegeket is egyrészve. És oda néznek ezekre a magyar kultúrára is néznek, utána néznek, a kolotaszik táncokat, amik Erdélyben vannak, szintén el tudják valamennyire táncolni. Erdélyben is járnak, százcsávási zenéket nagyon szeretik, tehát a szlovákok is nagyon nyitottak, főleg ezek a folkloristák arra, hogy most merre, honnan lehet valami újat találni, és bővíteni a repertoárjukat.
Mondjuk erről kicsit tudok, mert a feleségemnek két fiú testvére is játszik különböző népzenei zenekarokban, és én szoktam nekik fordítgatni néha magyar szövegeket, hogyha kíváncsiakra. Úgyhogy. Na például ez nagyon jól működik, nagyon jól működik ilyen hadi hagyományőrzésbe is, tényleg az országok közötti együttműködés, akár magyar-szlovák csapatok között.
És ezt a hadi hagyomány kiérzést, ezt hogy képzeljen ott, egy nagy fakardalról hangáltak egy más
után? Ez ennek nagyon sok ágazata van, akik kicsit egyszerűsítve mondhatnám, hogy így mindegyik úgy nagyon lenézi a többit. De lényegében erről van szó. Szóval van nagyon sok mindennel foglalkozhatsz te ezen belül. Már eleve, hogyha nem csak a harci résszel, tehát a vívással, tehát van egy ilyen akkori életet bemutató irányzat, hogy tehát egy középkori tábor, benne mindenkinek megvan a saját munkája, tehát a kovács kovácsol, nem tudom én kicsoda, a íródák az ír, a szakács főz, és így próbálják bemutatni az életet minél inkább korhűbben, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ilyen tényleg extrém, az milyen kézzel szőtt anyagokkal, kézzel vart ruhák akkori módszerekkel, és ez nem is kell, hogy feltétlenül kapcsolódjon a harci dolgokhoz, tehát nem is kell, hogy ott vívjanak, vagy verekedjenek, vagy bármi hasonlót csináljanak. Például jól tudom, akkor van olyan, vagy volt olyan hagyományőrző csoport, akik ilyen középkori, illetve nem ismerem őket annyira, de ilyen csupa nőből álló csapat, akik akkori ilyen kurtizánokat játszanak mindennel együtt, illetve nem tudom mennyire mindennel együtt, de külsőségek mindenképp is. De ugyanígy teljesen jól el lehet lenni egy ilyen bármilyen szerepbe belebújva, tehát koldus, pap. Szóval általában természetesen ezek a tipikusabb szerepek a gyakoribbak, de található mindenre példa. Aztán van, aki tényleg, ha már valaki a harccal szeretne foglalkozni, ott is vannak különböző, most kicsit általánosan mondom, mert különböző korszakokban ez különbözőképpen működött, van, aki tényleg ez a sport része érdekel, tehát hogy hogyan vívtak. Szóval abszolút nem érdekli őt, hogy most én ugyanolyan ruhában legyek, vagy bármi mással is próbáljam bemutatni ezt az időszakot, hanem egyszerűen az akkori harcművészetet úgy veszi, mint sportot, tehát mint harcművészetet, és mai felszerelésbe, mai fegyverekkel, tényleg így sportként, akár tehát tényleg egymás ellen harcolva, vagy csak edzésként megpróbálja az adott korszaknak a harcművészetét reprodukálni.
Szerintem az, amit így magyar vonatkozásainak kell mondítani, ez a lovas íjászat, meg az íjászat, ami így nagyon olyan...
Fú, oda is majd, oda is majd eljutok. Közbeszóltam. Na, áttérhetünk amúgy kicsit, de viszont pont a lovas íjászat az egy olyan dolog, tehát gondolom meg kell említeni Kassait, Kassai Lajost, aki valójában visszahozta ezt a lovas íjászatot, vagy úgyból kitalálta, és elterjesztette Magyarországon. Gondolom ez a név azért mond nektek valamit.
Persze.
Volt egy ilyen közepes Harris film is egy-két éve, de ő valójában tényleg sokkal jobb fickó, mint az a film. Kis probléma ezzel, amit ő csinál, hogy ez nem rekonstrukció, amit ő nem is állít, viszont nagyon sokan hiszik, hogy az. Tehát ő megpróbált felépíteni egy ilyen lovasíjás sportot, valamennyire a őseinknek a lovas íjászatán alapulva. De egyrészt nagyon kevés információnk van arról, másrészt meg ezt ő se azt mondja, hogy ez pontosan ugyanaz, mint ahogy bejöttek a magyarok, ahogy azt mindenki tudja, hátrafele nyilazva a lovaikon, meg mit tudom én mi. Hanem ez tényleg egy modern... Az a lovas íjászat egy modern sport, aminek vannak historizáló elemei. És amennyiben ezt ugye helyén kezeljük, ez teljesen jó dolog, és amúgy meg nagyon ügyes fickó, és tényleg olyan dolgokat csinál, amit azt nem, hogy senki rajta kívül a földön.
Csviri, azt, hogy így felhoztad, akkor az azt jelenti, hogy van valami esetleg tapasztalatod a dologgal, vagy csak láttad, vagy íjasztam?
Én íjasztam egy darabig, de szóval inkább az ilyen baráti alapon történt, szóval volt egy ilyen kvázi íjászklubunk, ahol igazából még tavaly is úgy jártunk idén, vagy elmaradt. De ez inkább arról szól, hogy így együtt haverokkal, tényleg ilyen baráti körön belül, és igazából mindenkinek eljön egy gyakorlat, ilyen kassai féle valamilyen íja volt, szóval ilyen hagyományos íj, nekem konkrétan egy mongol farkas, és igazából célba lőttünk. Szóval igazából ezt akartam még úgy kérdezni, Laci, hogy ezek a mennyire reális ezek a íjak, szóval, hogy azért Mongóliában, meg hasonló elke, még mai napig ez működik, és viszont rajzok meg hasonló alapján, ugye a 13. századból, szóval, ezek a írások.
Nagyon nem tudom mennyire pontosan, de ezek a visszacsapó íjak,
reflex íjak,
amelyeket mostanában használunk, ezek mind modern reflex íjak. Ez azt jelenti, hogy formájukba megpróbálják követni a akkori íjakat, csak állati inak, meg egyéb állati eredetű dolgok helyett műgyantát és modern anyagokat használnak. De a felépítésük, amennyire én tudom, többé-kevésbé megegyezik a...
Szóval én hallottam erről, hogy gyakran ilyen tényleg eredeti szóval inakkal, meg hasonlóan próbálják így reprodukálni, és létezik egy szóval.
Igen, léteznek ennek, és nagyon drágák, pontosan. Szóval, amit ti vesztek a boltba, az biztos nem ez. Itt is nekem például hosszú botijaim vannak, angoliak. Ezt a kettő, az egyik az ilyen modern, az laminált, és nem is hasonlít. Látni rajta, hogy modern. Másik pedig egy csefickó csinált, ez pedig három különböző fából ragasztott angoli. Szóval amikor megmutathatom. Kicsit erős ahhoz képest, hogy mennyit gyakorlok, úgyhogy nagyon sokat nem tudok lőni vele, de majd remélem, kicsi időm lesz lövöldözni, akkor visszajönnek az izmaim, és jobban fog menni. Azt itt tudjátok meg a különbség a két típus között. Hát angolinak hívják, vagy botinak hívják, az nagyon egyszerűen elmondva az ilyen pálca, amit hogyha felhúzod, akkor meg ilyen meghajlított pálca, és a reflexi az pedig ilyen gírbe-gurba, és hogyha meghajlítod, akkor szintén marad ilyen
Kifordítottam.
Igen, fizikailag az a különbség, hogy mivel azt így nehéz lenne a rádióba elmagyarázni, de a reflexi fölhúzott állapotban sokkal könnyebb például tartani. Mert szóval amikor kezdett fölhúzni, akkor nehéz, viszont ha teljesen föl van húzva, akkor könnyebb tartani. Mi kell engeded, akkor aztán szépen fölgyorsítja a nyilvesszőt, szóval gyakorlatilag ugyanazt a erőt kapod vissza. Míg a angoli az a teljes húzás hosszon nehéz húzni. És szóval jobb a dinamikája a reflexinek, kisebb is, jobb is vele nőni, és szóval a legtöbb dologban azt mondanám, hogy az a jobb, hogyha így választani kellene, bár azért nem ennyire egyértelmű. És hogyha te otthon szeretnél nyilazni a hátsó kertbe, akkor érdemes venni egy ilyen 30 fontosnál nem erősebb reflexiát, és az tökéletesen megfelel a hobbi lövészetre.
Nekem is a 33 pontos van, és teljesen jó, szóval az a, amikor még nem túl nehéz felhúzni, és mindenféle gyakorlatilag.
Pontosan az, mert erős íjjal nem kunszt lőni 2 vagy 3-at, de hogyha valaki szeretne 1 órát, 2 órát edzeni, akkor olyan íjat vegyen, ami az neki megfelel, és ez tényleg ez az erősség. És akkor még visszatérek a különböző hagyományőri hogy milyen különböző hagyományőrzők vannak. Szóval ugyanúgy, ahogy mondtam, van ez a harci része, mint sporttal, vagy mint harcművészettel foglalkozók, és aztán van egy másik csoport, aki megpróbálja akkori körülmények között valahogy ezt a harcot rekonstruálni, tehát szépen felöltözik úgy, ahogy akkor, felveszi a páncélt úgy, ahogy akkor, és így páncélba püfölik egymást. Ez is egy kategória.
Ők a posztajárak, akkor így csak...
Nem a... Viszont teljesen a valóságba püfölik egymást. Majd esetleg lehet, hogy egy-két videót megpróbálok találni.
Ez talán az, amit említettél annak idején, az a nemzetek csatája, vagy valami
igen, is? Igen, nemzetek csatája, ez egy érdekes... Igen, az egy ilyen sportna. Egy ilyen rendezvény, sorozat, szóval minden évben van egy ilyen nagyobb összeröffenés, ahol a különböző országok, különböző csapatokkal összemérik erejüket. Nem tudom most így pontos szabályokat, hogy van egy-egy ellen, vagy kisebb csapatok, ilyen 5-5 ellen, vagy 11-11 ellen, ahol használnak rejtett védő dolgokat, tehát ilyen nem látható dolgokat, illetve néha láthatókat is, de úgy próbálnak azért bizonyos szóval felöltöznek full páncélba, de nem jellemző, hogy különösen figyelnének arra, hogy ez egy adott korszak, adott harcosát jelenítsék meg konkrét formába. Szóval ez tényleg inkább csak a harcról szól, de nem egy konkrét középkori személy megjelenítéséről. És aztán ezek a különböző csoportok, mint ahogy már mondtam, mindenki azt gondolja, hogy amit ő csinál, az a legjobb és a legszebb, ami hagyományőrzésben lehet. De rajtuk kívül még van rengeteg olyan, aki így belekap itt-ott, és aztán az eredmény az olyan is, amilyen. Szóval például, ami elég szomorú dolog, de konkrétan magyar honfoglaláskori hagyományőrző nagyon kevés van, aki jól is csinálna. Ugye eléggé ilyen, nem, szerintem nem túl szerencsés dolog, és én örülnék, hogyha többen foglalkoznának ezzel. Tudom, ti találkoztatok-e már ezzel tényleg ez a honfoglaláskor, vagy kicsit később Magyarország területén hagyományőrzés?
Hát igazából itt ezáltalán az a probléma, hogy ez nem is annyira történelmi, hanem inkább ilyen hitkérdés, nem?
Én most nem erre gondolok, mint hogy mikor volt a honfoglalás, vagy ilyesmi, nem tudom, hogy mire gondolsz egy hitkérdés alatt.
Hát akár konkrétan a szokásokra, vagy arra, hogy inkább ilyen ezoterikus vonalba csapódik át ez a fajta hagyományőrzés.
Pontosan nagyon-nagyon szomorú dolgokat csinálnak magyar hagyományőrzés címén, és én akit láttam, és ilyen legjobb felszerelése volt nagyjából ebből a korból, azok nagy részt oroszok. És szóval ők tudnak, de Magyarországon is van azért egy-két csapat, aki ezzel foglalkozik, és tényleg jól csinálja, de nagyon sok olyan, aki abszolút nem érdekli a történelmi hűség, vagy hogy valósághoz kapcsolódó bármi.
Nekem a környékünkön legismertebb ilyen akció, ahol ezzel tanulkozni lehet, és tanulkoztam, ez a visegrádi palota játékok, ahol nem tudom, hogy voltam-e már rajta, és hogy mennyire találtad autentikusnak a dolgot.
Fú, nagyon-nagyon rossz dolgok vannak ott.
Ez mit jelent?
Utóbb években nem voltam, és állítólag javult, bár a fő... Volt egy ilyen fő föllépés, ami egy vagy másfél órás ilyen... Szóval bevonulnak az emberek, leülnek a tribünre előttük, ott történik valami egy-két órán keresztül, aztán kivonulnak, ilyen fő attrakció, vagy így nevezzem. De ez állítólag továbbra is rossz, de hogy ezen kívül...
Mármint, hogy nem történetileg hiteles, úgy érted?
Nem hiteles, viszont ezen kívül, hogy vannak ott már jó dolgok is, ilyen táborok, vagy egyéb hagyományőrzők. Viszont tényleg ott föllépett Kassai, az brutálisan jó, amit ő csinál, és elvétve azért igyekeznek. Szóval nincsenek, szervezők nincsenek kimondottan a minőség ellen, csak éppen nem érdekli őket annyira. Szóval, ha te neked van egy három szomszédoddal, az magatokra kaptok valami zsákot, és azt mondjátok, hogy szeretnétek elmenni a visegrádi palotajátékokra, akkor minden probléma nélkül felléphettek. És igazából senki nem ellenőrzi komolyabban, hogy mit is követtek
el. Autentikus zsákok voltak-e, vagy sem.
Na, úgyhogy ha valaki komoly dolgot szeretne átnézni a visegrádi palotajátékokra menjen. Vannak ott jó dolgok, de főleg, hogyha nem ért hozzá valaki, akkor nagyon nem tudja ezt kiszűrni.
És mi az, amit ajánlanál? Szóval milyen rendezvény, amit úgy érdemes megnézni a környéken?
Itt felénk? Uh-huh.
Most mindent gondolkod... való, Laci felé.
Gondolkodok, hogy így egy-kettőt, ha mondanom kéne.
Ez itt a reklám helye, Laci.
Itt Pozsonyban, ami fasza, az van minden évben, ez a középkora Duna mellett. Ez a szlovákul, ez a Stradovek Pridrunai, vagy valami hasonló neve van. Ez egy eléggé korszakilag behatárolt dolog, és nagyjából ez a 12. század, amivel mi is foglalkozunk. Mint hogy vannak ettől eltérések, de legtöbb csapat, akit fellép, ez. Innen jött, és ott tényleg jó dolgok vannak. Nem egy nagy fesztivál, hanem inkább ilyen pár tábor és egy-két fellépés. Cserébe viszont ingyen van, úgyhogy a csóró diákok is eljöhetnek megnézni, akik esetleg hallgatják ezt az adást. De eddig össze szokott lenni szeptemberben, viszont utóbbi évben, vagy utóbbi két évben már jó, már ahogy előbbre hozták egy-két hónappal, szóval idén már volt. És ezt úgy merném ajánlani, mert egyrészt sokat nem veszt azzal, ha valaki kimegy oda, szóval nem olyan, hogy most el kell utazni valahova, összeszedni a családot, és akkor ha nem tetszik, akkor nincs mit, nem tudsz mit kezdeni magaddal, hanem tényleg ott van a új hídnek a tövébe, a park mellett.
Ez egy nagyon pozsony-centrikus kommentár volt, teszem hozzá.
Hát igen, de ha megnézed, hogy hol vannak még itt Szlovákiában várjátékok, van Vöröskön, amit idén Holicson volt, aminek nem tudom a magyar nevét, de Géza biztos igen. Nem?
Ennyire gyorsan nem tudok googlizni, már egy pillanat.
Ez is egy érdekes dolog volt, mert hát ezt így pár négy szem közt elmondom, hogy
Holics.
Holics. Tehát volt utóbbi évben volt egy ilyen Vöröskön egy egész nagy fesztivál, aminek a Rothenstein néven futott, és idén ezt a Rothenstein, ez az Vöröskön nevű fesztivált már Halicsban rendezték meg. Például ott az volt a gond, mert mi is rendeztünk előtte Vöröskön fesztiválokat, és ott egy ilyen eléggé furcsa fickó a múzeumnak a vezetője, aki nagyon húzta a száját, mikor kiderült, hogy magyar fellépőket is hívtunk. És mint ahogy kiderült, akik átvették ennek a Vöröskél Fesztiválnak a rendezését, az a csapat szintén hasonló problémáik voltak. Hogy, tehát például hívtak lovasi jászokat, vagy azt hiszem, hogy lovasi jászokat, mert én nem voltam. Utóbbi években nem jutottam el oda valami miatt. És egyszerűen a múzeum igazgatóságának nem tetszett, hogy magyarok.
Hát ez szomorú.
Bizony. De találtak egy másik helyet, ahol viszont minden problémák felléphetnek, úgyhogy a múzeum maradt egy nagyon jó fesztivál nélkül.
De miért nem mondtál nekik, hogy ők csak elmagyarosodott szlovákok?
Nem tudom, hogy mit mondtak nekik, de ez nagyon jól le volt írva egy ilyen Facebook bejegyzésben, amit szintén megosztok veletek, hogyha nem feledkezek el róla. De ugye általában ezzel, hát mi Dévényben szoktunk rendezni fesztivált. Utoljára azt hiszem, hogy 3 vagy 4 éve rendeztünk, és szintén a igazgatóság az, ahol lehet, az keresztbe tett nekünk, és szerintem még ott maradtak ezek az emberek a régi érából, és abszolút semmilyen igény nincs arra, hogy bármi is változzon.
Még Laci, így a végére áruld el nekem, hogy mit, ezt ugye a hallgatóink nem, nem láthatják, de a profilképed az egy ilyen, egy, mintha egy árban feküdnél, közben minden véres, és te nagyon-nagyon kínokat élsz meg. Szóval, hogy miért ez a profilképed, és ez mit is alatrazol?
Igen, most... itt épp kínoznak ezen a képen. Ez úgy történt, hogy igazából ez, kezdjük ott, hogy nem tudom, hogy voltatok-e ilyen hagyományőrző csoportok fellépésein valaha.
Igen.
De általában ilyen eléggé egy kapta felre készülnek ezek a műsorok, úgyhogy kivonulnak a hagyományőrzők, valaki viccesen beszél, néha kardoznak a háttérbe, és aztán elvonulnak. És mi úgy gondolkoztunk, hogy hát csináljunk valami hasonlót, és hogy ilyen először is egy ilyen, mivel hogy vicces ember vagyunk, valami vicces előadást rakjunk össze, és rájöttünk, hogy ez úgy nagyon nem megy. Itt, hogy próbálkoztunk, de kisült belőle egy ilyen történet, ami nem volt túl pozitív. És szerettük volna nézőknek bemutatni természetesen, hogy hogy vívtak a középkorba, és ez úgy kimaradt ebből. És egy teljesen más dolog jött létre, mint amit terveztünk. Ez volt az első ilyen nagyjából 3/4 órás ilyen előadásunk, nagyon kevés vívással és nagyon sok szöveggel, ezért nagyon nem is léptünk fel vele csak egy-két helyen. Ennek a hatására aztán elhatároztuk, hogy most már tényleg kell csinálnunk egy nagyon vicces előadást, mert azt tetszik a nézőknek. Ebből pedig egy ilyen templomosokkal kapcsolatos szintén 3/4 órás, 1 órás ilyen kínzás bemutató jött össze, ami szintén végül is nem lett vicces, de úgyhogy azóta már nem is próbálkozunk humoros előadásokkal, viszont nagyon jól megfogja azt a hangulatát ezeknek a tényleg ezeknek a kínzásoknak, a inkvizítora, hogy próbálja kivallatni a delikvánst, meg mindenkit, akit ott talál. Tipikusan az, hogy a gyerekek elsírják magukat, és nők elfordulnak. Nem, amúgy ezt mindig mondjuk, hogy ez tényleg 18 éven felülieknek, és gyerekek nem maradjanak ott, de mindig akadnak olyan szülők, akik ezt nem veszik annyira komolyan. És egész előadás egy ilyen párnak a lejátszása, ahol is nagyon szeretnélnek valakit elítélni.
Azért kicsit boszorkány.
Konkrétan nem boszorkányper, hanem ez a templomosoknak a, ahogy bevégezték, az ahhoz kapcsolódik. Itt egy konkrét templomos lovagról van szó, akit szeretnének elkapni, és ahhoz, hogy rábizonyítsanak bármit, és előtte más embereket is megtörnek. De van benne minden hordóba, vízbe folytogatás, meg én ott épp nyújtom vagyok kifeszítve, és a legvégén a nyelvemet kivágják.
Szórakozás az egész családnak, nem?
Igen, igen.
Vidám percek.
Szóval nem, én soha nem voltam ilyen típus, hogy nagyon exhibicionista. Viszont kimondottan megtetszett ezek a fellépések, és annyira, hogy utóbbi időben nem is nagyon vívok, de ilyesmi jobban érdekel, tényleg ilyen történeteknek a rekonstrukciója, vagy hasonló dolgok. Ja, és kicsit ilyen kikacsintás a színházra is, bár mi nagyon, azért nagyon, nagyon messze vagyunk a színészektől, soha nem, illetve nagyon minimálisat tanultunk ebbe az irányba, viszont szerintem onnantól kezdve, hogy te bármit is bemutatsz a nézőknek, és szeretnél velük megismertetni bármit is, és ezt nem egy ilyen száraz előadás formájába teszed, onnantól kezdve ennek az egésznek működnie kell, mint színházként is bizonyos szempontból. Szóval nem feltétlenül kell várni nagyon maximalista színészi alakításokat, de nem elég az, hogy kézzel volt ruháid vannak, meg hogy azt a vívást úgy csinálod, ahogy azt szerinted 8 évszázadat csinálták, hanem kicsit komolyan kell venni a nézőket is, és ebből a szempontból szóval energiát kell fektetni abba is, hogy adod ezt az egészet elő, és ez egy olyan dolog, ahol nagyon sok csapat elcsúszik. Mert csak úgy oda megy valaki, mond egy-két szavat, vihognak egy kicsit, meg szóval ez nem az én stílusom, megpróbálunk ilyesmit nem csinálni, bár néha sikerül, főleg régebben.
Ez teljesen egyet tudok érteni.
Engedd meg nekem, hogy átkössem az utolsó gyors témánkra ezt a dolgot, hogy felosztathat színészi tapasztalat, stb. A műsorunknak szokása az, hogy a műsor végén még felhozzuk azt, hogy ki mit látott, ki mit olvasott, és rá is kérdeznék, hogy van-e valami tartalmas, valami esetleg valami történelme, amit láttatok, vagy esetleg valami, ami az utóbbi időben.
Fú, mivel nagyon régóta utolsó adásunk, szerintem itt akár hosszabb lista is lehetne, szóval megpróbálok én is gondolkodni, hogy mit, de szerintem most beszélnek kicsit azok, akik a utóbbi fél órában csöndbe hallgatták hármunkat, szóval Csviri Géza esetleg.
Jó, hát én ugye egy kicsit így a háttérbe szorultam ennek, egyébként az ok elsősorban, hogy nem nagyon vagyok semmilyen csoportban, ami hagyományőrzéssel, vagy egyebekkel foglalkozik. Néhány társasjátékost ismerek, azok eléggé fura arcok, úgyhogy azokról úgy nem lehet
tudni mondani. Az is hagyományőrzés valahogy, na.
És hát ami meg a filmeket és egyebeket illeti, a Guardians of Galaxy 2-t azt okvetlen nézzétek meg, mert az egy nagyon, nagyon jó kis film, de már megvan pár hónapja.
Közben már kijött DVD-n is, igen.
Közben már kijött DVD-n, úgyhogy rettentően régen volt már, mintha csak tegnap lett volna, hogy elmentem moziba. És a részemről így nagyjából ennyi volt az összes kulturális élmény a nyáron. Csiri?
Hát én előbb fejeztem be az utolsó részét a Twin Peaksnek, ezt mindenkinek ajánlom, szerintem egy fantasztikus sorozat. Azon kívül hát nemrég fejeztem be a Terry Pratchett-től a Kisisteneket, ami szerintem egyik legjobb Terry Pratchett, amit eddig olvastam. Illetve nemrég láttam az a Dunkirk nevű című történelmi film, hogy szintén szerintem nagyon jó.
Erről beszélj kicsit többet erről a Dunkirkről, kíváncsi vagyok, mert nagyon gondolkoztam rajta, hogy megnézem. De aztán elbizonytalanított egy-két kritika.
Szerintem nézd meg.
Szerintem is teljesen ilyen impresszív film, szóval egész idő alatt így ilyen hatás alatt vagy. Magában a történet az igazából nincs is, vagy hát nagyon minimális. De maga a zene, a hangok, egészen a színvilága, meg hasonló, szerintem ez egy nagyon tükrözi a hangulatot, amit így akkor, hogy valaki átélhetett, hogy azt a kilátástalan sárgatotta kikötőben, illetve volt ezt a vívódást, hogy hát tudjanak lépni Angliába. Szóval igazából szerintem nagyon, valamilyen szinten nagyon eltalálták.
Hol kapcsolódik itt Nolan filmjeihez? Úgyhogy tehát nekem például tetszenek a filmjei, de ez nagyon úgy tűnt a trailerből, hogy itt most valami mást követett a
Igen, ez így van. Szóval igazából nem jelentkezik az sem, hogy, hogy ugye a Nolan filmében ott van, a, de hát ott van a rettenetesen jó kameramozgás, meg a kamerával való dolgozás, és ahogy az egymásba átkötik az egyes jeleneteket, hogy, hogy egyik parton figyel az egyik, és a másik part, és a másik meg látja az égi háborút. Az, szóval, hogy ahogy a Csiri mondta, hogy igazából nincs ne történése, de viszont a különböző történet darab foszlányok, ahogy egymásban vannak szőve, az is egy nagyon-nagyon érdekes szó. Szóval megmutatja először ebből a szemszögből, abból a szemszögből, abból a szemszögből, és akkor a végén kiteljesedik, hogy végül is mi is történt. Ha úgy vesszük, akkor nem tudom, egyetértesz-e velem, hogy egy, végül is egy, majd, hogy egy, csak egy órára vagy egy fél napra van zsúfolva az egész történés, ami ott, ott történik.
Igen, nagyon úgy tűnik, ez nem tudom, reálisan a valóságban szintén csak azt mondom, 4 nap volt, ha jól emlékszem. Uh-huh. És szóval nem tudom, szóval a zene az, az megint jó, sokkal jobb bejöttő hatása, mint mondjuk a Interstellar-ben ez a Hans Zimmer-féle elalszok a zongorán, vagy az orgonán stílusú zene, de itt tényleg úgy hatására kerültem. Szóval tényleg nagyon megér megnézni moziban. Szóval tipikusan egy ilyen mozis filmnek láttam. Úgyhogy ez az, ami mindenképpen jár, hát idei egyik nagy élménye volt. Azt hiszem, hogy ezt a 3 dolgot mondanám.
Még egy kicsit a kisistenekre visszatérve, ez, ez kicsit olyan a tipikus Pratchett könyv, mert egyrészt, hogy valami 10 000 évvel összes többi könyve előtt játszódik. Bár ez nem tudom, hogyha te ez az első könyvet olvastál tőle?
Nem, ugye 5.-6. De szóval teljesen ezért, mert ez ugye az első ilyen, hát az első regényei szerintem, a, ami bevezeti a Kovan Világ sztorit, meg a Mort is úgy. Uh-huh. Ilyen sokkal, ezen sokkal komolyabb sztorinak tűnt magából így a sokkal meglepőbb dolgok történtek benne, és nem, szóval egy egész történet szerintem sokkal jobb összeútrakva, mint a többi regényében, amit
elmondom. Meg talán kicsit jobban reflektál a mi világunkra. Itt konkrétan egy vagy több vallásra, mert ott a legjobb vallásról szól ez az egész.
Igen, hát igen, meg hát főleg a isteneiről. Szóval ennek kapcsán olvastam, néztem a American Gods nevű sorozatot, és hát és a maga a rendszer az hasonló, szóval minél több hívőd van, annál nagyobb Isten vagy is, és aztán lehet, hogy mégsem.
Szóval. Olvastad is?
Nem, sajnos. Nem.
Én olvastam, és a sorozatot meg nem láttam, de állítólag mind a kettő, szóval a sorozat is nagyon-nagyon jó hangulatú.
Igen, jó lett, és azért jutott eszembe, mert a könyvben, ez a sorozatban nem tudom, hogy egyáltalán. Szóval a sorozatban biztos nem jelent meg, de van egy fél mondat körülbelül a Magyarok Istenéről is. Ha esetleg majd olvassátok, akkor...
Én olvastam, de nem tűnt.
Tényleg összesen ilyen másfél mondat, ahogy jól emlékszek, bajszos. És még valamilyen ilyen standard dolog van ott, ami abszolút nem illik a tényleges magyarokra, hanem inkább ilyen, hogy a magyarok, ahogy azt az amerikaiak keresztül az angol gémen elképzeli.
Szóval nem tudom, nekem a... Szóval szerintem nagyon jó karakterek voltak ebben a sorozatban, de úgy az egész, úgy engem annyira nem fogott meg. Főleg így a vége az első évadnak az olyan volt, hogy láttam is valamit, nem is. És aztán majd hát remélem, hogy a következő évad jobb lesz. Így a Twin Peaks az messze jobban bejött, és azt minden hétfőn így ültem a gép előtt, hogy nézze meg a következő részt.
Én ugye lekadtam a 3.-4. résznél, de lesz annak értelme később?
Nem lesz értelme, de ez jó meggyőző szerintem, szóval. Lesz, kicsivel több értelme lesz, meg van, le is van zárva, nincs az zárva, majd úgy nem mondok el többet.
Van Twin Peaks-es.
Igen, Twin Peaks-es vége van.
Trónok harca, ha dobjam fel ezt a legnépszerűbb sorozatot, azt kinéztem, melyikőtök a legújabb
évadot. Én végignéztem, a legvégéig.
És megelégedéssel nézted az utolsó részt?
Igen. Igen, végül is igen. Szóval kicsit begyorsítottak most így ebben az utolsó évadban, hogy eddig nagyon húzták az egészet, mind a taknyot. Most meg úgy elég gyorsan ledaráltak sok dolgot, de ezzel nem volt bőm, mert már itt volt az ideje. Szóval tényleg...
Egyébként sokkal nagyobb csalódás volt ez az utolsó évad, mert úgy éreztem, hogy nincsenek mögötte a könyvek. Mint hogyha úgy, pont ez a takony húzás, amit mondtam, szóval idejének. Ennek volt valami ott a ilyen regényes, meg kicsit összetettebb háttér, hogy látszott, hogy át vannak gondolva a háttérben a szálak, meg minden, hogy ki van találva, és elég komplex, a komplexitás, az teljesen máshol volt mindennek a évadnak, ahol már nincs ott a regény mögötte. Szóval ez kicsit az amerikai cherry picking volt azokból, amit összeszedtek ilyen fórumokon, hogy mi lehetne a tuti és a cool, amit majd így beletesznek, de így egész ez kicsit tűnt ilyen üresség nekem a háttérben. Persze volt tuti sárkányos ellenet meg minden, de azokon kívül igazán megvoltak a pillanatai, szóval amikor a Olenát elintézik, meg azok a húzásokat.
Hello, no spoiler.
Bocsánatos.
Mindenki meghal.
De pont az, hogy nem nagyon halnak meg emberek, mert az van, hogy eddig ugye a sorozat alatt úgy nem volt probléma bárkit is megölni. Viszont most, hogy így a vége előtt vagyunk egy kicsivel, ez az a leghülyébb hely, hogy itt most megölni valakit a vége előtt kicsivel, annak úgy nincs sok értelme, amikor mindenki meghalhat a legvégén majd valahogy grandiózusan utolsó évetben. Úgyhogy erre úgy figyelnek is, és itt elég kevesen haláloznak el. Bár aki igen, az elég durván.
Hát, igen, meg szóval én pont ezt vártam, hogy lesz ilyen fordulat, hogy mégiscsak halljon meg már valaki, aki Jon Snow vagy valaki, hogy tényleg legyen benne majd meglepetés. Szóval ez hiányzott. A Red Wedding hiányzott, a Red Wedding effekt így hiányzott ebből a évadból. Szerintem.
Nekem összességében tetszett, de ebben benne volt az is, hogy kicsit azért már örülök már neki, hogy így közeledik a vége, és úgy már reálisan közeledünk a vége felé.
Én még a pókember van is kapcsolatom, hogy én még beszéljek egy keveset. Nem tudom, ki látta a pókember legújabb részét, ami a Marvel univerzumból most itt felbukkant, még a Mozivászon.
A Homecomingot?
A Homecomingot, hazatérést. Nekem nagyon tetszett, és igazából tényleg ezt egybehangzik a véleményem mindazok, aki azt állítja, hogy ez a legjobb pókember az összes közül. Egy kicsit fura ugye, hogy már ez a harmadik fajta pókember, ha úgy vesszük, amit Vászorra vittek. De nagyon-nagyon sikerült nekik megtartani azt a hangulatot, ami nem is túl komolyan veszi magát, és benne van az a fiatalos pókember, hogy aki tényleg egy középiskolás, és éli a középiskolások életét minden egyes hibájával egy kamasznak. Szóval, hogy ott van a vasember, ott van a valamiképpen az egész Avengers a dolog mögött, de csak igazából jelzésértékűen is, és tényleg elviszi a showt. Szóval nagyon ajánlom mindenkinek, aki még nem nézte meg, mert egy könnyed filmre számíthat, amiben nagyon is jól megcsinálták ezt a originals, szóval, hogy valonnan az a származási videó, hogy hogyan lesz pókemberből pókember. Mármint, hogy nem a pókcsípés, hanem az, hogy miképpen fejlődik a személyisége.
Ja, igen, az egy pozitívum, hogy harmadszor már nem csípte meg a pók, hanem most már úgy indítottak, hogy meg van csípve, és már megvannak a tulajdonságai, és már tud mindent. Nekem tetszett amúgy, és volt pár tényleg egész jó poén is benne, és aki meg kimondottan jó volt benne, az a rossz fiú.
Igen, igen.
Ez a öreg családapa, tényleg ilyen, aki nem is rossz úgy igazából, csak úgy szeretné eltörteni a családját, és ez miatt néha rosszalkodik egy kicsit, meg a vége felé kicsit többet. De olyan atipikus, nem a megyek és elpusztítom a világot, mint összes többi Marvel filmbe szinte, hanem ilyen tényleg földhöz ragadt céljai vannak, nem is akar fölöslegesen senkit bántani, legfeljebb egy kicsit megverni néha, ha nem fogadnak. De... Na?
Ha jól emlékszem, hogy a Michael Keaton volt a fő...
Igen, Michael Keaton.
És érdekes, nekem érdekes volt ez a párhuzam, hogy nem mondok el nagyon semmi olyasmit, amitől mindenki, hogy Jézus majd elszpoilereztem, végülis egy vasmadarként röpköd jobbra balra, és ugyanez a, hogy is mondjam, Birdman szerepből szerintem visszaköszön, hogy pont őt választották erre a pozícióra, nem tudom, lehet, hogy véletlen volt, lehet, hogy nem tudom, a Birdman mondani nektek valamit, ugye?
3 éve kapott Oscart, igen.
Így van, és ott is végül szuperhős volt, és ott is egy madár emberként volt szuper képessége, és itt is valamilyen szinten lecsupaszítva, de madár emberként röpköd tovább.
Igen, a Birdman viszont pont, hogy a Batman-jére volt egy ilyen reflexió.
Igen.
Szóval, minden összefügg.
Minden mindennel összefügg, igen. És hogy kapcsolódva a Csvirinek a sorozatához, lezárjuk a adást, ennek most vége lesz mind a Twin Peaks-nek. Úgyhogy itt maradt még az elköszönés. Tehát ez volt az örök élet, először 5 darab vendéggel, reméljük, ha tetszett, és mindenkit várunk szeretettel legközelebb is. Én Kiász Laci voltam, és búcsúzik még rajtam kívül.
Bala Gábor.
Hajdú Péter.
Mészáros Attila.
Kicsit vártam, hogy a 2 új közül fogja valaki elrontani, de nem. Ők szépen megvárták a soroknál. Sziasztok!
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 Hello!